Ezékiel könyve a 40-től a 48. fejezetig. Mindjárt az elején szeretném bevallani, hogy a következő 8 fejezetből álló igeszakaszt értem a legkevésbé az egész Bibliában. Mivel pedig nem értem teljesen ezt az ige részt, rendkívül nehéz belőle tanítanom. Úgy érzem, hogy a 40. fejezetig elég jól értem Ezékiel könyvét is, de ma este a 40. fejezetnél kell folytassuk, és innen pedig könnyen elveszítem a fonalat. Annyit tudok, hogy ez az ige rész a megépítendő templomot írja le. A templom leírásából pedig azt látjuk, hogy ez a templom a királyság korában épül majd, vagyis miután Jézus Krisztus visszatér. Itt nem arról a templomról van szó, amelyet a közeljövőben építenek majd újjá az Antikrisztus parancsára. Az ábrán, amit az alkalom elején mindenkinek kiosztottunk, ezt az új templomot igyekeztünk ábrázolni. Megfigyelhetjük, hogy alapvetően négyzet alakú lesz, és a templom külső falai 500 könyök hosszúak, illetve 500 könyök szélesek lesznek. Ez tehát magára az épületre vonatkozik, ezen kívül húzódik majd egy 500 mérőnád méretű fal. Természetesen az ószövetségi időkben alkalmazott, de ma már nem használatos hosszmértékekről is szót kell ejtenünk, hogy értsük, hogy milyen méretekről van szó. Ezékiel könyvében egy könyök körülbelül 52 cm-nek felelt meg. Ha most ismét megnézitek az ábrát, láthatjátok, hogy a megadott számadatok alapján az épület külső fala mintegy 260 méter hosszában és széltében is, vagyis egy nagy méretű épületről van szó, nagy belső udvarral. És persze ne feledjük az épületet körülfogó falat, ami 500 mérőnád. Egy mérőnád 3 méter 11 centinek felel meg, vagyis a fal alapterülete 1555 négyzetméter. Jelenleg nincs Jeruzsálemben olyan hely, ahol ilyen méretű építményeket húzhatnának fel, a templomhegyen pedig végképp nem. Heródes király ugyan megnagyobbította a templomhegyet, de még így sem állott rendelkezésre egy 1555 négyzetméteres terület. Igazság szerint Jeruzsálem óvárosának alapterülete sem haladja meg az 1555 négyzetmétert. Így hát Jézus Krisztus visszatérése előtt számos világméretű természeti csapásnak kell bekövetkeznie. A Jelenések könyve például egy óriási földrengésről számol be, amely úgy megrázza Jeruzsálemet, hogy a város tized része elpusztul. És a Jelenések könyvében több hasonló eseményről is olvashatunk. Jézus Krisztus visszatérésekor mindemellett az olajfák hegye is ketté válik majd középen, amelynek eredményeként egy új völgy formálódik, és ahogy megremeg a földkéreg felgyűrődik, és egy új hegység emelkedik a magasba. Ezt a hegységet nevezik majd a Sion hegyének, és nagy becsben tartják majd a földön, az Ézsaiás és a Jeremiás könyvében olvasható proféciák értelmében. Az új templom ezen az új hegyen, a Sion hegyén épül majd fel, amelyen elegendő szabad hely áll majd rendelkezésre egy ilyen méretű épülethez. Az ábrán a templom egyes részeit próbáltuk ábrázolni, ami remélhetőleg segít majd értelmezni a 40. fejezetet, amelyben Ezékiel a lélektől elragadva megpillantja Isten új templomát. Fogságunk 25. évében, vagyis időszámításunk előtt 572-ben, az év elején, vagyis áprilisban, a hónap 10-én, 14 évvel azután, hogy bevették a várost, ugyanazon a napon megragadott és elvitt engem az Úr. Isteni látomásban vitte engem Izrael országába, letett engem egy igen magas hegyre, amelynek déli oldalán egy városhoz hasonló építmény volt. Itt van tehát ez az új rendkívül magas hegy, amely megjelenik Izraelben, mégpedig Jeruzsálem közelében. Oda vitt engem, és én egy férfit láttam, amint állt a kapuban. Olyannak látszott, mintha ércből lett volna, kezében lenzsinór és mérőnád volt. Ez a férfi így szólt hozzám. Emberfia, nézd meg a szemeddel, halld meg a füleddel, és vésd az eszedbe mindazt, amit mutatok neked, mert azért kellett idejönnöd, hogy meglásd ezeket a dolgokat. Mindazt, amit látsz, mondd el Izrael házának. Ezek az ige szakaszok tehát a királyság korával, illetve Izrael házával foglalkoznak, nem pedig az egyházzal. A megépítendő templom sem az egyházhoz kapcsolódik, hanem Izraelhez a királyság korában. A látottakat tehát Izrael házának kell elmondani. A templomon kívül körös körül várfal húzódott. A férfi kezében egy 6 könyöknyi mérőnád volt, megmérte az építményt, 1 mérőnád széles és 1 mérőnád magas volt. Azután a keletre néző kapuhoz ment. Mi csak 3 lépcsőt rajzoltunk az ábrára, de valójában 7 lépcső vezetett fel a kapuhoz, maga a kapu pedig egy folyósó szerepét is betöltötte, hiszen ahogy tovább sétálunk, mindkét oldalán termeket találunk. Így érkezünk el az úgynevezett kövezett részhez, egy bolthíves pilléres részhez. A pilléreket kerúvok és egyéb faragott motívumok díszítették. Nem vesszük át versről versre az egész fejezetet együtt, mert vesződtséges lenne. Ehelyett inkább arra bátorítanálak benneteket, hogyha szeretnétek magatokat átrágni ezen az ige részen, nyugodtan vigyétek haza a kiosztott ábrát, és az ábra segítségével haladjatok végig ezen a fejezeten ige versről ige versre. A 27. vers a belső udvart említi, amelynek délfelé is volt egy kapuja. Vegyük csak észre, hogy 3 oldalról is nyílnak kapuk. A külső udvarba, illetve a belső udvarba is. A külső udvarba 7 lépcső vezet felfelé, a belső udvarba pedig 8. Ez azt jelenti, hogy alacsonyabbról indulunk, és egyre magasabbra tartunk. 3 irányból nyílnak a kapuk az udvarokba, nyugat felől nem, csupán kelet, észak és dél felől. Előbb tehát a kapukon keresztül bejutunk a külső udvarra, majd felmegyünk a lépcsőkön, és belépünk a belső udvarba. A belső udvarba azonban csak az emberek meghatározott csoportja léphetett be. Azok, akik maguk mutatták be az áldozatokat. Az égő áldozati oltár a belső udvar közepén helyezkedett el, a templom épülete pedig nyugatra feküdt. A szentek szentjét a templom épületén belül találjuk, 20 könyökször 20 könyök. Érdekesnek találom, hogy a templom kapcsán megadott számadatok közül több is a 12 többszöröse. Biztos vagyok benne, hogy ennek is van valami jelentősége, bár nem tudom megmondani, hogy mi lehet az. Sok mindent belemagyarázhat az ember, de inkább én meg se próbálom. Ehelyett inkább felolvasom nektek azt, ami az igében áll, úgy, ahogy az ott áll, és amit értek, azt elmagyarázom, amit pedig nem értek, arról szólok, hogy nem értem. Azt viszont észrevettem, hogy meglepően sok számadat a 12 többszöröse. A 41. fejezetben Ezékiel folytatja a templom leírását, és méréseket végez. A 4. vers a templom épületéhez kalauzol bennünket, illetve a szentek szentjéhez, amelynek szélessége 20 könyök a templom felől. Maga a templom épület 40 könyök hosszú és 20 könyök széles volt, vagyis körülbelül 20 méter szer 10 méter, tehát meglehetősen nagy épület volt. A 18. és 19. versben azután a kerubokról és a pálmadíszekről ír, amelyek a templom belsejében a falakat és az ajtókat díszítették. A 23. versben látjuk, hogy a templomnak és a szentélynek 2 szárnyú ajtaja volt. 42. fejezet. Azután kivitt engem a külső udvarba, északi irányba, és odavitt azoknak a kamráknak az épületéhez, amelyek az elkülönített helyjel szemben és a melléképülettel szemben északra voltak. Ezt a részt sem olvassuk most végig, de arra bátorítanálok benneteket, hogyha szeretnétek, otthon majd tegyétek meg, és vigyétek magatokkal ezt az ábrát, hogy segítségetekre lehessen. 13. vers. Ott ehetik meg a papok, akik az Úrhoz járulnak, az igen szent áldozatokat. Volt tehát 4 külön kamra a papoknak az elkülönített hely előtt, ahol a papok az Úr színe előtt elfogyasztották a bemutatott áldozatok egy részét. Ott helyezik el az igen szent áldozatokat, az ételáldozatot, a vétek áldozatot és a jóvátételi áldozatot, mert szent az a hely. Ha a papok bemennek oda, nem jöhetnek ki addig a szent területről a külső udvarra, míg ott bent le nem rakják ruháikat, amelyekben a szent szolgálatot végzik, mert szentek azok. Más ruhába kell öltözködniük, úgy mehetnek a nép számára kijelölt helyre. A papoknak tehát külön köntöst kellett viselniük, amikor erre a helyre beléptek, de le kellett vetniük, amikor onnan kiléptek. 43. fejezet. Azután oda vezetett engem a kapuhoz, ahhoz a kapuhoz, amely keletre néz. és íme Izrael istenének a dicsősége közeledett kelet felől, zúgása olyan volt, mint a nagy vizek zúgása, a föld pedig ragyogott dicsőségétől. Ebben az ige részben arról olvashatunk, hogy hogyan tér vissza Isten dicsősége Izraelbe. Korábban Ezékiel látomásban látta, ahogy Isten dicsősége elhagyja a templomot. Lassan kivonult a templomból, elidőzött a keletre néző kapunál, majd felemelkedett az égbe, és Isten dicsősége eltávozott Izraelből. Itt azonban azt láthatjuk, hogy Isten dicsősége visszatér Izraelbe. És ahogy annak idején Isten dicsősége a keletre néző kapunát távozott, úgy tér most vissza a keleti kapunát. Zúgása olyan volt, mint a nagy vizek zúgása. A Jelenések könyvének első fejezetében, amikor János leírja Jézus Krisztust az ő dicsőségében, kijelenti, hogy hangja olyan, mint a nagy vizek zúgása. Feltételezem, hogy Ezékiel itt Jézus Krisztus dicsőséges visszatérésére utal. Megveti majd lábát azon a napon az olajfák hegyén, amely Jeruzsálemtől keletre van. Az olajfák hegye pedig középen ketté hasad, kelet-nyugati irányban egy igen nagy völgy lesz, mert a hegy egyik fele éjszaka, a másik fele délre mozdul el. Emlékezzünk csak, hogy Jézus mennybe menetelekor tanítványaival az olajfák hegyére ment, és amikor eljutottak Betániáig, ami az olajfák hegyének túloldalán feküdt, Jézus a szemük láttára felemeltetett, és felhő takarta előtt a szemük elől. Amint távozása közben feszülten néztek az ég felé, íme két férfi állt meg mellettük fehér ruhában, és ezt mondta. Galileai férfiak, miért álltok itt az ég felé nézve? Ez a Jézus, aki felvitetett tőletek a mennybe, úgy jön el, ahogyan láttátok őt felmenni a mennybe. Jézus Krisztus tehát egy napon visszatér, és megveti lábát az olajfák hegyén. Ekkor az olajfák hegye középen ketté hasad, és ennek eredményeként egy forrás is fakad majd onnan, egészen pontosan Isten templomából, és egészen a Holttengerig csörgedezik, de erről egy picit később beszélünk majd. Mindez tehát részét képezi azoknak az óriási méretű geológiai változásoknak, amelyek az olajfák hegyének ketté hasadásával következnek be. A város megrendül, Jézus Krisztus pedig visszatér és megalapítja királyságát. A föld pedig ragyog majd az ő dicsőségétől, ahogy ezt a második versben olvashatjuk. Jézus angyali lények kerubok kíséretében tér majd vissza. Az ige azt is említi, hogy angyalok kíséretében, illetve hogy az egyházzal tér vissza a felhőkön, dicsőségben. A felhők pedig általában embertömegeket jelképeznek. Pál ezt írja. Mikor Krisztus a mi életünk megjelenik, akkor vele együtt ti is megjelentek dicsőségben. Jézus tehát egy napon visszatér majd angyalaival és szentjeivel, hogy ítélkezzen a világ felett, és létrehozza királyságát, és ezt látjuk a Jelenések 19. fejezetében is. Az Úr dicsősége pedig bement a templomba a kelet felé néző kapun át. Ekkor fölemelt engem a lélek, bevitt a belső udvarba, és íme az Úr dicsősége töltötte be a templomot. Hallottam, hogy a templomból szól hozzám valaki, az a férfi pedig mellettem állt, és ezt mondja nekem. Emberfia, ez az én trónusomnak a helye és lábaimnak a helye, ahol Izrael fiai között fogok lakni örökre. Nem szennyezi be többé szent nevemet Izrael háza, sem ők, sem királyaik paráznasággal, a királyok holttestével és áldozóhalmokkal, meg azzal, hogy küszöbüket az én küszöböm mellé, és ajtófélfáikat az én ajtófélfáim mellé helyezték, úgyhogy csak egy fal volt köztem és köztük. Beszennyezték szent nevemet utálatos tetteikkel, azért elbántam velük haragomban. Most azonban felhagynak a paráznasággal, és elviszik előlem a királyok holttestét, én pedig köztük fogok lakni örökre. Isten tehát kijelenti, hogy eljön, hogy a népével lakjon. Ezékielnek pedig megparancsolják, hogy mesélj el mindezt Izrael házának. Te emberfia, mondd el Izrael házának, hogy milyen ez a templom. Ők pedig szégyenkezzenek bűneik miatt, és azután mértékül vehetik ezt a mintát. A 13. versben az oltár méreteit kapjuk meg, ez egy viszonylag nagyméretű oltár, az egész épületkomplexum középpontjában helyezkedik el. Az oltárnak 4 szarva volt a sarkokon, a 19. verstől a fejezet végéig pedig az áldozatok bemutatásáról van szó. A papok mutatták be a különféle áldozatokat, a vétek áldozatot, az égő áldozatot és a béke áldozatot. De van itt egy kis probléma. Vajon miért van szükség vétek áldozatok bemutatására a királyság korában? Tudjuk, hogy az ószövetségi áldozatok mind Jézus Krisztus áldozatára mutattak, amely minden bűnünket elmosta egyszer és mindenkorra. A zsidókhoz írt levélben pedig azt olvassuk, hogy Krisztus egyszer és mindenkorra szenvedett értünk, és ő volt a vétek áldozat, amelynek az ószövetségi áldozatok árnyékai voltak csupán. De akkor miért van ismét szükség áldozatok bemutatására a királyság korának új templomában? Erre a kérdésre is számos válasz született már. Egyes elképzelések szerint az áldozatok csupán jelképesen értendők, és valójában nem is mutatják be őket. Ezt a magyarázatot azonban elfogadhatatlannak tartom. Véleményem szerint az igéből világosan kiderül, hogy a királyság korában is lesznek bemutatott áldozatok. Az ószövetségi időkben bemutatott áldozatokról a következőket szögezhetjük le. Először is ezek az áldozatok nem mosták le a bűnöket. Az Úr maga mondja, hogy amikor bemutatják az áldozatot, olyan lesz az, mint egy takaró. A héber a kofár kifejezést használja, vagyis az áldozatok nem mossák el, hanem csupán elfedezik majd a bűnt. A zsidókhoz írt levélben is azt olvassuk, hogy a bikák és a kecskék vére nem mossa el a bűnöket. Ezek az áldozatok mindössze egy sokkal jobb áldozatra mutattak, egy eljövendő áldozatra, amely viszont örökre elmossa majd a bűnöket. Szerintem a királyság korában felajánlott áldozatok egyetlen magyarázata az lehet, hogy emlékeztető áldozatokról lesz szó, amelyek visszatekintenek Jézus Krisztus cselekedetére. Az ószövetségi áldozatok a jövőbe tekintettek. Nem mosták el a bűnöket, hanem az emberek figyelmét az eljövendő áldozatra irányították. Ugyanígy pedig a királyság korában bemutatott áldozatok visszatekintenek majd Jézus Krisztus áldozatára. Emlékezzünk csak, amikor Jézus fogta a kenyeret, megtörte, tanítványainak adta és így szólt. Vegyétek és egyétek, mert ez az én testem, amely értetek töretett. Majd a vacsora után fogta a poharat és ezt mondta. Vegyétek és igyatok ebből, mert ez az új szövetség vére, amely kiontatik a bűnök bocsánatára. Mert ahányszor eszitek ezt a kenyeret és isszátok ezt a poharat, az Úr halálát hirdetitek, amíg el nem jön. Tegyétek ezt az én emlékezetemre. Így hát, amikor úrvacsorát veszünk, megtörjük a kenyeret és iszunk a pohárból, és arra emlékezünk, hogy mit tett értünk Jézus a halálával. Amikor pedig a királyság korában az áldozati rendszert ismét bevezetik, nem a bűnök bocsánatára mutatják majd be őket, hanem emlékeztetőül arra az áldozatra, amely elmosta bűneinket. Akkor visszaemlékezünk majd Jézus Krisztus áldozatára a kereszten. Láthatjuk tehát, hogy többek között vétek áldozatot is bemutatnak majd a királyság korában. Véleményem szerint azonban az olvasottak alapján úgy érzem, hogy a vétek áldozatok emlékeztetőül szolgálnak majd azokban a napokban. A 44. fejezetben egy gyakran tévesen értelmezett proféciához érkezünk, és bizony be kell vallanom, hogy a múltban én is számtalanszor tévesen magyaráztam ezt a proféciát. Ez alkalommal viszont még tüzetesebben elolvastam. Sajnos pont ez a problémám Ezékiel könyvének utolsó 8 fejezetével. Minden alkalommal, amikor elolvasom, valami teljesen újat látok meg benne, és hirtelen radikálisan meg kell változtatnom az egész addigi elképzelésemet. Azután visszavitt engem a szent terület keletre néző külső kapujához, de az zárva volt. Ha ma ellátogatunk Jeruzsálembe, azt látjuk, hogy a jeruzsálemi fal keleti kapuja zárva van. Pontosabban befalaszták. Sokan pedig rámutatnak erre a kapura, és azt jelentik ki, hogy mivel a kapu zárva van, ez tulajdonképpen az Ezékiel 44-ben szereplő profécia beteljesedése. Majd hozzáteszik, hogy a kapu zárva is marad egészen addig, amíg el nem jön a fejedelem, hogy belépjen rajta. Ha azonban az egészet figyelmesen elolvassuk, először is felismerjük, hogy a fejedelem ez esetben nem Jézus Krisztus. Ahogyan ugyanis tovább olvasunk, azt látjuk, hogy a fejedelemnek vannak utódai, akikre ráhagyja az örökséget. Ez az ige szakasz 13-szor említi a fejedelmet. Ez az ember fejedelem lesz tehát, de nem olyan értelemben, ahogy Jézus Krisztust annak tekintjük. A lezárt kapu pedig megnyílik majd a fejedelem előtt, ezen lép be, és ezen lép majd ki. És itt a keletre néző kapuról van szó, amely csak a fejedelem belépésére szolgál az udvarba. Mindenki más az északi, illetve a déli kapun keresztül érkezik. Az északi kaput nevezik ma az aranykapunak, Jeruzsálem ősi falának keleti oldalán. Azt a kaput pedig azért falaszták be, mert valaki sok-sok évvel ezelőtt tévesen értelmezte ezt a proféciát. Úgy értelmezték, hogy ez a keleti kapu, amelyen keresztül belép majd a fejedelem, azaz a messiás, így eljövetelét megakadályozandó, befalaszták a keletre néző kaput. De ha figyelmesebben áttanulmányozom ezt a részt, azt találom, hogy ez esetben a szentélybe vezető kapuról van szó az új templomban, így ez a kapu nem egyezik azzal a keletre néző kapuval, amelyet ma Jeruzsálemben befalazva találunk. Hadd bátorítsak mindenkit arra, hogy figyelmesen olvassa végig ezt az igerészt. Ez a felismerés csalódást okozott, mert régebben boldogan mutogattam a befalazott kaput az embereknek, és felolvastam mellé az Ezékielben szereplő proféciát, és felhívtam a figyelmüket arra, hogy zárva van, és zárva is marad, amíg be nem lép rajta a fejedelem, a messiás. Pedig a fejedelemre ez esetben nem a messiásként utal az ige, sőt nem is Dávidként. Más ige részekben a hasonló utalások esetében egyértelmű, hogy a fejedelem nem más, mint Jézus Krisztus. Ezékiel esetében azonban mindvégig más fejedelemről van szó. Egyszer sem Dávidként utal rá az ige, sőt, fiairól is szó esik, akikre az örökséget hagyja. Még szolgái is említésre kerülnek, mindez pedig kizárja, hogy Jézus Krisztus legyen a fejedelem. Azután visszavitt engem a szent terület keletre néző külső kapujához, de az zárva volt. Akkor ezt mondta nekem az Úr. Ez a kapu zárva marad, nem nyithatja ki senki, és nem mehet be rajta senki, mert az Úr Izrael Istene ment be rajta, ezért marad zárva. Az Úr dicsősége a keleti kapun lépett be, ezért pedig zárva kellett maradnia. Csak a fejedelem tartózkodhatott, mivel fejedelem és étkezhet az Úr színe előtt. A kapu csarnoka felől menjen be, és arra is jöjjön ki. Azután bevitt engem az északi kapun a templom elé, és láttam, hogy az Úr dicsősége betöltötte az Úrházát, én pedig arcra borultam. Az Úr ezt mondta nekem. Emberfia, jól figyeld meg, nézd meg a szemeddel, halld meg a füleddel mindazt, amit elmondok neked az Úrházára vonatkozó előírásokról és törvényekről. Jól figyelj arra, hogy kik mehetnek be a templomba, és kiket kell eltávolítani a szent helyről. Mondd meg Izraelnek, ennek az engedetlen népnek. Így szól az én Uram az Úr. Elég volt már mindenféle utálatos dolgokból Izrael háza, hiszen idegeneket, körülmetéleten szívű és testű embereket engedtetek bejönni. Pál is ír a szív körülmetéléséről. Gyakran előfordul, hogy az emberek bizonyos jelképes jelentéssel bíró szokásokban kezdenek bízni, a rítusok hátterében meghúzódó valóság viszont eltörpül, így maguk a rítusok is értelmüket veszítik. A körülmetélkedés rítusa egy népet jelképezett, amely többé nem testben járt, hanem lélekben. A testiesség megtagadását jelentette, hogy a lélek szerint élhessenek. A rítus elvégzése azonban önmagában még nem garantálta, hogy valaki a lélek szerint jár majd. Sokan ugyanis körülmetélkedtek, mégis a test szerint éltek tovább. Ezzel viszont semmissé tették a körülmetélkedés rítusát. És mindez a bemerítkezésről is elmondható. A bemerítkezés azt jelképezi, hogy ó emberünk már meghalt a kereszten, mi pedig új életet élünk Jézus Krisztusban. Az ó emberünk, aki test szerint élt, halott. Bemerítkezésünkkor örökre elnyelte a mélység, nekünk pedig immáron új életünk van. Lélekben járhatunk. Ha azonban bemerítkezésed után még mindig a testben jársz, és az óembered életét éled, akkor a bemerítkezés értelmét veszíti. Nem számít, hogy hányszor merítkeztél be, a bemerítkezésed akkor is csak egy rituálé, sőt értelmetlenné válik, ha mindaz, amit jelképez, nem válik valósággá az életedben. A kérdés tehát nem az, hogy átestél-e egy adott rítuson, hanem hogy megtapasztaltad-e az általa jelképezett valóságot. Isten itt Ezékiel könyvében is megemlíti a körülmetéleten szívet, Pál pedig tovább fűzi a fonalat a római levélben, megmutatva a zsidó hívőknek, hogy a körülmetélkedést tökéletesen semmissé tették azáltal, hogy továbbra is testies életet éltek. Isten ugyanis elsősorban körülmetélt szívekre vágyik. Neki azt számít, ami a szívünkben van, nem pedig az, hogy hány rítuson estünk már át. És mégis hány ember belesétál ebbe a csapdába, mert egy üres szokást ismételget. Az egyházban is számos rituálé alakult ki, amelyek teljességgel értelmetlenek, ha nem válik valósággá az életünkben mindaz, amit jelképeznek. Így hát, ha azt mondom, de én hétről hétre veszek úrvacsorát. Igen, és? De hát bemerítkeztem. Na és? Csodálatos szertartásokról van szó, amelyek mély jelentéssel bírnak, de csak akkor van igazán értelmük, ha bennük rejlő igazságok konkrétan meg is valósultak az életedben. Mégis hányan hiszik, hogy minden rendben van, mert a szertartásokat elvégezték? Mert például úrvacsorát vettek, vagy bemerítkeztek. Pedig fontos, hogy ne csak a szertartások, hanem elsősorban az általuk képviselt valóság legyen jelen az életünkben. Isten tehát ebben az ige részben azok ellen emeli fel a hangját, akik körülmetéleten szívvel és testtel járultak elé. A felépítendő új templomba egyetlen szennyezett, vagy másokat beszennyező dolog sem teheti majd be a lábát. Ha a papok bemennek a belső udvar kapuihoz, vászonruhába öltözzenek. Ne viseljenek gyapjúruhát, amikor szolgálatukat végzik a belső udvar kapuinál és a templomban. Vászonszüveget viseljenek a fejükön és vászonnadrágot a derekukon. Ne öltözzenek úgy föl, hogy megizzadjanak. Rendkívül érdekesnek tartom ezt. Isten nem akarja, hogy verejtékezve szolgáljuk őt. Az izzadság gyakran az ihlet hiányának a jele. Ha pedig az emberből hiányzik az ihlet, sokszor erőlködéssel, tulajdon verejtékével kénytelen valamit megvalósítani. Jézus azt mondta, hogy az ő igája boldogító, és az ő terhe könnyű. Isten nem akarja, hogy az emberek panaszkodva szolgálják őt, és keserűen hajtogassák, hogy mennyi mindent adtak az Úrnak. Ezért tanácsolja nekünk az ige az új szövetségben, hogy mi magunk döntsük el, hogy mennyit szeretnénk adni Istennek. Senkinek sem szabadna rád nyomást gyakorolni, hogy adj, mindenki maga kell eldöntse, hogy szeretne-e adni az Úrnak, és ha ad, adjon boldogan, örömteli szívvel, mert Isten az ilyen adakozót szereti. Isten azt szeretné, ha mindazt, amit neki adunk, örömmel adnánk. Nem akarja, hogy morcosan adjunk neki kényszerből, és később panaszkodjunk miatta. Isten nem akarja, hogy verejtékezve szolgáljuk őt, és kényszerből adjunk. Így hát, ha úgy érzed, hogy nem tudsz örömmel adni az Úrnak, akkor jobb, ha nem is adsz. Főleg, ha utána azon kapod magad, hogy csak panaszkodsz. Ezért vagyunk mi óvatosak a gyülekezetünkben, ezért sohasem intézünk felhívást az emberekhez, hogy adjanak az Úrnak, sőt, még csak nem is bátorítjuk őket. Míg a szóhasználatunkra is igyekszünk odafigyelni, így nem elveszünk adományokat az emberektől, csupán elfogadunk. Ha szeretnél adakozni az Úrnak, mi elfogadjuk azt, de senkit sem kényszerítünk rá, ez egyedül a te döntésed. Tégy úgy, ahogy azt az Úr a szívedre helyezte. Soha nem fogunk nyomást gyakorolni az emberekre, hogy adakozzanak, hiszen ez csak rád és Istenre tartozik, ha pedig adakozol, boldogan, örömteli szívvel tedd. Mert az ilyen adományt elfogadja az Úr, és megáld majd érte. Azt viszont nem akarja, hogy kényszerből adj, és utána panaszkodni kezdj. Ó, jaj, annyit adtam az Úrnak, most aztán mihez kezdek? Isten ki nem állhatja az ilyet, és nem vágyik ilyen adományra, sem kényszerből végzett szolgálatra, amikor valaki nyomás alatt verejtékező homlokkal szolgálja az Urat. Rendkívül fontosnak tartom ezért, hogy az Urat szolgáló papok is csak vászonruhát viselhettek, semmi olyat, amitől izzadni kezdtek volna. Ha pedig kijönnek a külső udvarba kint levő néphez, vessék le azt a ruhájukat, amelyben a szolgálatot végezték, és tegyék le azt a szent kamrákba. Öltözzenek másik ruhába, hogy a népet ne érintsék szent ruhájukkal. Fejüket ne borotválják kopaszra, de hosszú hajat se növesszenek, hanem egyenletesen nyírassák a hajukat. A papok nem ihatnak bort, amikor a belső udvarba mennek. Isten nem akarja, hogy hamis serkentőszerek befolyása alatt szolgáljuk őt. Emlékezzünk csak, amikor a szent sátrat felhúzták a pusztában, Isten tüzet küldött az oltárra, az oltár széndarabkái azonnal lángra kaptak, a tűz pedig felemésztette az áldozatot. Izgalmas pillanat lehetett, hiszen ez egy spontán égés volt. Az áldozatot felrakták az oltárra, készen álltak mindenre, amikor Isten tüzet küldött a mennyből, és lángra kapott az oltár. Izgalmas pillanat lehetett, mert Isten dicsősége akkor ereszkedett le a szent sátorra. Az emberek pedig ezt látva mind arcra borultak. Áron két fia pedig fogta a maga szenes serpenyőjét, tüzet tettek bele, füstölőszert raktak rá, és áldoztak az Úr előtt. Igen ám, de Isten azt a tüzet, amivel áldoztak, idegen tűznek nevezi. Ekkor tűz csapott ki az oltárból, és megemésztette Áron két fiát. Ezután így beszélt Áronhoz az Úr. Bort és részegítő italt ne igyatok, tesse meg fiait se, amikor bementek a kijelentés sátrába, hogy meg ne halljatok. Isten nem akarja, hogy valamiféle serkentőszer hatás alatt szolgáljuk őt. Azt szeretné, ha tiszta tudattal szolgálnánk őt. Tudom, hogy Isten megbocsátott nekem, de be kell vallanom, hogy korábban én is megpróbáltam hamis motivációs eszközökkel arra indítani az embereket, hogy az Urat szolgálják. A gyermekeknek például kerékpárt ígértem, ha hoznak magukkal még pár gyermeket a vasárnapi iskolába. Azt pedig, aki a legtöbb új gyereket behozza, ingyenes belépővel kecsegtettem a Disneylandbe. De ezek mind hamis serkentőszerek voltak. Isten arra vágyik, hogy egyedül szeretetből szolgáljuk őt. Pál azt írja, hogy Krisztus szeretete szorongatja őt jó értelemben. Isten is csak azt a szolgálatot fogadja el, amelyet iránta való szeretetünk motivál. Ez az egyedüli serkentőszer, amire szükségünk van. Az egyik dicsőítő dal refrénjében is ezt énekeljük. Szolgállak, mert szeretlek. És erről szól a dolog. Ilyen szívvel kéne szolgáljuk az Urat. Isten nem akarja, hogy bármi más indítatásból szolgáljuk őt. Azért például, hogy a lelkipásztor vagy a vezetőség kedvére tegyünk. Isten arra vágyik, hogy csak is szeretetből szolgáljuk őt. Ezért is kerülünk mindenféle versengést, ami esetleg hamis serkentőszerként hat az emberekre. Ezért nem kérjük fel mi soha az embereket, hogy szolgálják nálunk Istent. Sokan jöttek már oda hozzám ezekkel a szavakkal. Régóta járunk már ebbe a gyülekezetbe. Az előző gyülekezetünkben is aktívan bekapcsolódtunk a szolgálatba. Nagyon szeretünk gyermekeket tanítani a vasárnapi iskolában. Hogyan kapcsolódhatnánk be itt a gyerekszolgálatba? Hát pontosan így. Nektek kell kérjétek. Senki sem fog oda menni hozzátok úgy, hogy kezetekbe nyom egy vasárnapi iskolás tankönyvet azzal, hogy nem tudnád-e a második osztályosokat tanítani. Ha szeretnéd szolgálni az Urat, számos lehetőség van itt rá a gyülekezetben, de kényszeríteni senkit sem fogunk erre. Isten majd elhív, és akkor Isten iránti szeretetedből szolgálod majd őt. Ezért nem kell mindenkit hétről hétre újra és újra ösztönözni, hogy tovább szolgálják az Urat. Nem kell nyomást gyakoroljunk az emberekre. Egyszer Texas államban szolgáltam egy hétig az egyik baptista gyülekezetben, és az egyik nap a lelkipásztor valami rendkívül érdekeset mondott. Így szólt. Megengedjük, hogy minden gyülekezeti szolgálat természetes halált halljon. Elhatároztuk, hogy egyetlen szolgálatot sem próbálunk meg többé mesterségesen életben tartani, és hagyjuk, hogy meghaljon, ha nem életképes. Mert túl sok éve tartunk már bizonyos szolgálatokat életben mesterségesen. És valóban ezt tették. Engedték, hogy azok a szolgálatok kihaljanak, amelyek önmaguktól nem maradtak életben. És micsoda bölcs döntés is volt ez. És nagyjából mi is ezt tesszük itt a mi gyülekezetünkben. Egy szolgálatot sem próbálunk mesterségesen életben tartani. Ha Isten szeretné, hogy továbbra is folyjon az a szolgálat, akkor menni fog tovább, mert Isten tovább tudja működtetni. De ha Isten szeretné elaltatni ezt a szolgálatot, akkor nem fogjuk erőltetni. Megengedjük, hogy méltósággal, természetes úton halljon meg ahelyett, hogy mesterségesen életben tartanánk. A papok tehát nem ihattak bort, amikor a belső udvarban szolgáltak. özvegy vagy elbocsátott asszonyt nem vehetnek feleségül, csak Izraelből származó hajadont, papnak az özvegyét azonban elvehetik. Tanítsák meg népemet a szent és közönséges közti különbségtételre, és mutassák meg nekik a tisztátalan és a tiszta közti különbséget. Milyen fontos, hogy különbséget tudjunk tenni a szent és a közönséges között. A papok feladata volt, hogy az embereket erre megtanítsák. Peres ügyekben ők álljanak elő ítélkezni. Az én törvényeim alapján ítélkezzenek. Ünnepeimre vonatkozó minden törvényemet és rendelkezésemet tartsák meg, és szombatjaimat szenteljék meg. A továbbiakban pedig a papokra vonatkozó különféle törvényekről olvashatunk a királyság korában. Nem kaphattak például birtokot Izraelben, mert az Úr volt az ő örökségük. Ez vonatkozott Józsué idejében is a papokra, amikor Isten népe bevonult az ígéret földjére. A 45. fejezetben a területek méretéről olvashatunk. A körülhatárolt terület hossza például 25 ezer könyök, szélessége pedig 20 ezer könyök volt. Ebből a szent helyé lesz egy 500x500 könyöknyi négyzet, körülötte pedig 50 könyök szélességű legelő lesz. Ebből a megmért területből mérj ki egy 25 ezer könyök hosszú és 10 ezer könyök széles területet. Ezen lesz a szent hely, amely igen szent. Az ország szent területe ez. A papoké, a szentély szolgáié lesz ez, akik a szent szolgálat végzésére járulnak az Úrhoz. Itt lesz a hely a házaik számára, és itt lesz a szentély szent területe. Ez tehát az a terület, amit Isten elkülönít a papoknak és a szolgálóknak. Adjatok a városnak birtokul egy 5000 könyök széles és 25 ezer könyök hosszú területet a felajánlott szent terület mentén. Izrael egész házái lesz ez. A fejedelemé lesz a föld a felajánlott szent területnek és a város birtokának mindkét oldalán, a felajánlott szent terület mellett, meg a város birtoka mellett a nyugati szélétől nyugat felé, a keleti szélétől kelet felé. Hosszúsága olyan lesz, mint az egyes törzsek osztályrészeié, a nyugati határtól a keleti határig. Most már értitek, hogy miért nem olvassuk végig ezt a részt igeversről igeversre? Bevallom, egy idő után elveszek benne. Ezekben a fejezetekben sok mindent egyszerűen csak elraktározok, és azt mondom, hogy rendben, uram, egy napon, amikor meglátom, talán majd megértem, de most még nem értem. Ez az igazság. A 9. versben az Úr a fejedelmekhez szól. Ezt mondja az Úristen. Legyen elég már nektek, Izrael fejedelmei. A törvénytelenséget és erőszaktételt távoztassátok el, és cselekedjetek törvény szerint és igazságot. Vegyétek le népemről sarcolásotokat, ezt mondja az Úristen. Érdekes, hogy Isten azt parancsolja nekik, hogy ne vessenek ki adót a népére. Hiteles mérleget, éfát és batot használjatok. Az éfa és a bat azonos űrtartalmú legyen. Abban a korban a kereskedők gyakran más súlyt használtak vásárláskor és mást eladáskor. És gondoljunk csak bele, hogy mit jelentett ez. Más súllyal adták el portékájukat, és más súllyal vették. Isten viszont azt mondja, hogy egyenlő súlyokkal áruljanak, illetve vásároljanak, majd pedig az alkalmazott súlymértékeket is megnevezi, amelyeket ma már nem használunk. A 18. versben a szentély megtisztításáról olvashatunk. Ezt mondja az én Uram az Úr. Az első hónap első napján védj egy hibátlan bikaborjút, és mutasd be vétekáldozatot a szentélyért. A pap vegyen a vétekáldozat véréből, és kenje meg a templom ajtófélfáját, meg az oltár felső tömbjének négy sarkát, és a belső udvar kapujának ajtófélfáját. Így kell tenni a hónap 7. napján a tévedésből vagy tudatlanságból vétkezők miatt, és így végezzetek engesztelést a templomért. A 46. fejezet leírja, ahogy a fejedelem az új szentélyben imádja Istent. Ezt mondja az én Uram az Úr. A belső udvar keletre néző kapuja legyen bezárva a 6 munkanapon, de szombaton és újholdnapján legyen nyitva. Ha a fejedelem a kapu csarnokán át kívülről bemegy, álljon oda a kapunak az ajtó félfájához, és amíg a papok elkészítik égő áldozatát és béke áldozatát, ő imádkozzék a kapu küszöbén, azután menjen ki, de a kaput ne zárják be estig. Az ország népe is ennek a kapunak a bejáratánál imádkozzék szombaton és újholdkor az Úr színe előtt. Az az égő áldozat, amelyet a fejedelem mutat be az Úrnak a nyugalom napján, 6 hibátlan bárány és 1 hibátlan kos legyen. Mivel tehát a fejedelem égő áldozatot mutat be az Úrnak, vagyis olyan áldozatot, amelyel odaszánta magát az Úrnak, mindez kizárja annak a lehetőségét, hogy a fejedelem Jézus Krisztus. Ezután az ételáldozatokról olvashatunk, illetve egyéb felajánlott áldozatokról. Ha bemegy a fejedelem, a kapu csarnokán át menjen be, és ugyanazon az úton távozzék. De ha az ország népe megy be az Úr színe elé az ünnepeken, akkor aki az északi kapun át ment be, hogy imádkozzék, az a déli kapun át távozzon, aki pedig a déli kapun át ment be, az északi kapun távozzon. A továbbiakban pedig az áldozatok elkészítéséről olvashatunk. A 47. fejezetben arról a forrásról olvashatunk, amely a templom küszöbe alól kelet felől fakadt. Azután visszavitt engem a templom bejáratához. Ott víz fakadt a templom küszöbe alól kelet felől, mert a templom keletre néz. A víz a templom déli oldala mellől, az oltártól délre folyt tovább. Isten házából tehát egy forrás fakad, amely kelet felé csordogál tovább. Zakariás is megemlíti ezt a forrást, sőt a Jelenések könyvében megtaláljuk a párját is. Ott egy mennyei forrásról olvashatunk, amely sokban hasonlít ehhez a forráshoz. A forrás tehát a templom küszöbe alól kelet felől fakadt, majd a templom déli oldala mellől az oltártól délre folyt tovább. Azután kivitt engem az északi kapun át, hiszen a keleti kapun csak a fejedelem közlekedhetett, és körülvitt kívül a keletre néző külső kapuhoz. Majd lemért 1000 könyököt, a víz bokáig ért. Ismét lemért 1000-et, és átvezetett a vízen, a víz térdig ért. Újra lemért 1000-et, és átvezetett, a víz derékig ért. Amikor újabb 1000-et mért, már nem tudtam átkelni a patakon, mert annyira megnőtt a víz, hogy úszni kellett volna benne, a patakon nem lehetett átgázolni. Itt érdekes dolgot látunk. A forrás, amely a templomnál fakad, majd keletre csörgedezik tovább a Jordán völgyének irányába, egyre csak dúzzad. 1000 könyök, vagyis mintegy 520 méter távolsága, még csak bokáig ért a víz, de újabb 1000 könyök után már térdig ér, majd derékig, és végül beterítette az embert. Ez a forrás tehát Jeruzsálem környékéről a templomtól fakad, de több forrásból is táplálkozik, és valószínűleg azon a völgyön keresztül folyik át, amely az olajfák hegyének kettéválásával keletkezik, majd tovább csörgedezik a Jordán völgyéig. Akkor ezt mondta nekem. Láttad-e, emberfia? Majd visszavezetett engem a patak partján. Visszafelé menve láttam, hogy a patak partján innen is túl is igen sok fa van. Ezt mondta nekem. Ez a víz a keleti vidék felé tart, a pusztán folyik keresztül, és a tengerbe ömlik, a sóssá vált tengerbe, és meggyógyul tőle a víz. Élni fog benne minden élőlény, ami csak nyüzsög, és ahová csak eljut a patak, igen sok hal lesz. Eljut oda ez a víz, és meggyógyul. Élni fog benne minden, ahová csak eljut a patak. Halászok állnak majd ott, és éngeditől én egláimig, hálók szárító helye lesz. Olyan sok hal lesz benne, és annyiféle, mint a nagy tengerben. Érdekes tehát, hogy ez az új folyó, mely a templomból ered, egészen a holdtengerbe torkollik majd, és meggyógyítja annak vizét. Így a holdtenger nem lesz többé halott, hanem egy halászparadicsommá változik, amelyben mindenféle hal úszkál majd. Így hát érdemes lenne oda költözni, és egy giliszta standot nyitni. Ebben az üzletágban nagy sikereket érhetünk majd el a királyság korában, hiszen halászok sorakoznak majd ott éngeditől én eglaimig. A holdtenger bizonyos ingoványos részei továbbra is sósak maradnak majd, de a tó legnagyobb része meggyógyul. De a tócsák és pocsolyák nem gyógyulnak meg, sósak maradnak. A patak partján innen is, túl is mindenféle gyümölcs van ő majd. Levelük nem hervad el, gyümölcsük nem fogy el, havonként új terem, mert a szentélyből folyik oda a víz. Gyümölcsük eledel, levelük pedig orvosság lesz. Érdekes fák nőnek majd ott, és minden hónapban más és más gyümölcsöket teremnek. Az is érdekes, hogy egész évben teremnek majd ezek a fák, mégpedig könnyű, tápláló és rendkívül hasznos gyümölcsöt telefehérjével. A fák gyümölcse tehát eledelként, a fák levele pedig orvosságként szolgál majd. A Jelenések könyvében egy olyan folyóról olvashatunk, amely Isten trónjánál fakad, és ennek a folyónak két partján szintén gyümölcsöt termő fákat találunk. Isten tehát mindezt meg fogja valósítani. Lehet, hogy most arra gondolsz, hogy hát nincs is ilyen gyümölcsfa a földön. Persze, hogy nincs, mert Isten még nem teremtette meg. De megteremti majd a királyság korában. Istennek nem jelent nehézséget megalkotni egy érdekes gyümölcsfát, amely rendkívül tápláló gyümölcsöt terem, sőt, mi több, egész évben terem. Hát nem lenne jó, hogyha mindannyiunknak ilyen lenne a kertjében? A fa levelei pedig gyógyító hatásúak lesznek, és ugyanezt olvashatjuk a mennyei folyó kapcsán a Jelenésekben is. Arra bátorítalak benneteket, hogy ezt az ige szakaszt a Jelenések 22. fejezetével párhuzamosan olvassátok el, mert számos érdekes összefüggés fedezhető fel a két rész között. Ahogy a Szent Sátor a pusztában a mennyei dolgok földi képe volt, úgy ez a forrás az Ezékiel könyvében is nagyjából az Isten trónjánál fakadó mennyei forrás földi képeként fogható fel. A továbbiakban az Úr az ország északi határait jelöli ki Damaszkusztól délre, sőt keletre, majd kijelöli az egyes törzsek területeit. A legészakibb részt Dán kapja meg, attól délre telepedhet le Áser, majd Naftali, Manassé, Efraim, majd pedig Rúben és Júda, és persze a Júdának kijelölt területen lesz a papoknak elkülönített hely, a templom, illetve az új szentváros, amelyet abban az időszakban építenek. Az említett területet tartósan el kell különíteni az Úr számára és a papoknak, ez a terület nem adható el. A fennmaradó rész a fejedelemé, attól délre Benyámin törzse telepedhet le, még délebre Simeon, majd Isakár, Zebulon és Gád. Az egész terület zöldövezet lesz, egy dús, termékeny, jól megművelhető terület. Ekkor válik majd valóra a prófécia, amelynek értelmében kivirágzik a sivatag, mint egy róza, a pusztában források fakadnak, mert Isten hatalmával helyreállítja a földet, sőt az egész világot. A városnak 12 kapuja lesz, amelyet Izrael gyermekeinek törzsei után neveznek el. A három északi kapu Rúbené, Júdáé és Lévié, a három keleti kapu Józsefé, Benyáminé és Dáné, a három déli kapu Simeoné, Isakáré és Zebuloné, a három nyugati kapu pedig Gádé, Áseré és Naftálié. A város kerülete 18 000 könyök, a város neve pedig ez lesz. Ott van az Úr. Az Úr városa csodálatos elnevezést kap, ott van az Úr. Be kell vallanom, hogy örülök, hogy sikerült átvennünk Ezékiel utolsó néhány fejezetét. Ahogy azt már az elején is említettem, sajnos nem értem teljesen mindazt, ami ezekben az igerészekben szerepel. Ezen a téren töredékes az ismeretem, ezért prófétálásom is töredékes, amikor pedig eljön a tökéletes, eltöröltetik a töredékes. Egyelőre azonban még nem értem ezt az ige szakaszt teljesen, sőt rájöttem, hogy egyelőre nincs is rá szükség. Miért is adna nekem az Úr jelen pillanatban pontos bepillantást ezekbe a dolgokba, amikor mindez egyébként is Izraelnek szól, és nem nekem? Ráadásul még nem érkezett el a megfelelő idő. A királyságkora még a jövő zenéje. Így hát nem is szükséges, hogy én mindezt már tökéletesen értsem, bár tudom, hogy egy napon majd megértem. Amikor meglátom saját szememmel, akkor végig sétálok a városon, belépek a kapukon, és körülnézek, és akkor eszembe jut, amit Ezékielben olvastam, és hirtelen összeáll a kép. Nem is rossz, amit ez a fickó leírt. Jó kis leírás ez. Akkor majd tökéletesen érteni fogom, bár most még nagyon ködös minden. De bezzeg a Dániel könyvében írottak. Dániel ugyanis olyan dolgokról ír, amelyek éppen most kezdenek megvalósulni körülöttünk a világban. A Dániel könyvében olvasottakat jobban értjük, hiszen ezek az események hozzánk és korunkhoz kapcsolódnak. Ezékiel könyvének első 39 fejezete is hozzánk, illetve korunkhoz kapcsolódik, és ezek a fejezetek érthetőek számunkra. Az azt követő fejezetek viszont már a jövőre vonatkoznak, megértésüknek pedig nincs még itt az ideje, ezért Isten nem is nyilatkoztatta ki jelentésüket. Sokan ez alapján érvelnek például az egyház elragadtatása ellen, még a nagy nyomorúság időszakát megelőzően. Azt mondják, hogy az egyház nagy nyomorúság előtti elragadtatásának elmélete nem képezi részét a történelmi egyház tanításának, hanem csak később jelent meg. Mivel pedig a történelmi egyház nem tanította ezt az elméletet, alapból elutasítják azt, mintha nem lenne semmi nemű létjogosultsága. Véleményem szerint azonban ez önmagában még nem kellő indok. Hiszen először is a történelmi egyháznak is vannak olyan tanításai, amelyekkel egyáltalán nem értek egyet. Origenész például a keresztségi újjászületés tanát hirdette, vagyis azt, hogy a keresztség üdvözít. Origenész ezen kívül a csecsemő keresztséget is tanította. Szerintem azonban a kettő közül egyiket sem tanítja az ige. E két elképzelés mégis része volt a történelmi egyház tanításának, így hát a történelmi egyház tanításának is vannak nem biblikus részei. Másodszorban pedig, vajon miért nyilatkoztatnák Isten Luther Mártonnak az egyház elragadtatásának részleteit, ha erre nem az ő korában kerül majd sor? Ugyanígy mi sem értjük teljesen az Ezékielben olvasottakat, mert nem a mi korunkra vonatkoznak. Így hát nem szükséges, hogy Isten felfedje előttünk, mert más embereknek szólnak egy későbbi időben. Az elragadtatás azonban a mi korunknak szól. Mit is mondott Dánielnek az Úr, amikor Dániel értelmezni próbálta a látottakat és a hallottakat? Az Úr arra kérte Dánielt, hogy pecsételje le ezeket az igéket a végső időkig, amikor majd megnövekszik az ismeret. A Zsoltárok könyvében is azt mondja az Úr, amikor a jövőről, illetve Izrael népének összegyűjtéséről szól, hogy mindez egy eljövendő generációnak íródott. Bizonyos dolgokat tehát kimondottan nekünk írt Isten, és mivel mi most abban a korban élünk, világosan érthetjük szavait. És bár az egyház elragadtatása nem képezi részét a történelmi egyház tanításának, Pál tanításaiban mindenképpen szerepelt. És gondoljunk csak bele, mikortól is beszélhetünk egyház történetről. Pedig Pál bizony tanított az elragadtatásról. De be kell vallanunk, hogy sok más csodálatos és dicsőséges igazsággal együtt ez is elvészett az egyház története során. És ne feledjük, hogy az egyház történetében is akadtak sötét időszakok. Maga az egyház is volt a sötét korszakok egyik kiváltója, hiszen a történelmi egyház elnyomta a tudományos kutatást, amikor a tudósok olyan felfedezéseket tettek, amelyek ellentétben álltak a történelmi egyház tanításával, például amikor egyesek teleszkópokat építettek, és olyan dolgokat fedeztek fel, amelyek nem illeszkedtek a történelmi egyház tanításához. Az egyház története távolról sem dicsőséges. Eszembe jut István, amikor a nagy tanács előtt tartotta védőbeszédét, és végigvette Izrael történetét. Ezek az emberek mindig atyáikkal kérkedtek, de István a falhoz szegezte őket. Előbb felelevenítette történelmüket, majd így szólt. A proféták közül kit nem üldöztek a ti atyáitok? Majd rávilágított sötét történelmükre. Hadd mondjam el, hogy véleményem szerint az egyház története is rendkívül sötét. Semmivel sem tudom szépíteni, inkább csak szégyenkezem miatta. Így hát, ha bárki odajön hozzám, és elkezd velem a történelmi egyház tanításáról beszélgetni, mindig elszégyelem magam mindazért, amit az egyház a múltban elkövetett. Nem volt Jézus Krisztus igaz képviselője a világban, ez biztos. Máskülönben sokkal több hívő élne ma szerte a világban. Az egyház inkább csak a megütközés köveként akadályozta az előrelépést, és elnyomta az embereket. Szégyenkezem, ha az egyház történetére gondolok. Meg sem próbálom megvédeni, inkább csak bocsánatot kérek érte. Sok egyetemistának is az a problémája, hogy úgy érzi, nem tud mivel védekezni, amikor az egyik órán a professzor felhozza az egyház történelmet, és mesélni kezd a háborúkról, illetve azokról a szörnyű atrocitásokról, amelyeket a múltban Jézus Krisztus nevében elkövettek. Az ember ilyenkor nem tud mivel védekezni. Jól emlékszem, milyen érzés volt ez egyetemista koromban. Ilyenkor mindig lesütött szemmel ültem a helyemen, amíg az Úr rá nem ébresztett, hogy nekem ezzel nem kell azonosuljak, mert ez nem én vagyok, és én nem így képzelem el a kereszténységet. Az én szememben ugyanis nem erről szól az igazi kereszténység, vagyis nyugodtan felszólalhatok, és azt mondhatom, hogy álljunk csak meg egy szóra. Ez nem volt keresztény viselkedés. Pusztán azért, mert keresztényeknek nevezték magukat, és az egyház égisze alatt tevékenykedtek, még nem szükségszerűen nevezhetők keresztényeknek. Én nem felelek az egyházatyák hibáiért. Én csak saját hibáimért felelek. Ezért aztán a Szentlélek vezetésére kell támaszkodjak, hogy ne kövessek el hibákat. Mert a saját hibáimért én felelek. Ezzel azonban nagyobb felelősség is hárul rám, és még fontosabb, hogy Istent keressem, és igyekezzek a Biblia szerint élni, lélekben járni, és úgy szeretni, ahogyan Krisztus is szeret bennünket, és arra törekedni, hogy jó példát mutassak az embereknek, hogy megláthassák, mit is jelent valójában Isten gyermekének lenni. Az emberek eddig is elítélték már az egyházat múltbéli hibáiért, és ez a jövőben sem lesz másként, de te javíthatsz az emberek látásmódján azáltal, hogy Isten szerint élsz, és jó példaként élsz közöttük, akire nyugodtan rámutathatnak, hogy na ő egy igazi keresztény. Amikor évente Izraelbe látogatunk, érdekes dolgot tapasztalunk. Leállunk beszélgetni egy csoport zsidó emberrel, akik idővel elkezdik mondogatni, hogy az egyház ilyen meg olyan, és a keresztények ilyenek meg olyanok, mi pedig felkiáltunk, hogy mi is keresztények vagyunk. Ha már a keresztényekről beszélgetünk, hát itt vagyunk. Hogy értitek ezt? Kérdezik ők. Á, ti nem keresztények vagytok, ti a Káveri Csepről vagytok. Azt mondják rólunk, hogy mi mások vagyunk. Érdekes, hogy felismerik a különbséget. Mindenütt felismerik, és azt mondják, hogy mi mások vagyunk. Még nem igazán tudják, hogy melyik kategóriába soroljanak bennünket, és még nem igazán értenek bennünket. Annyi szeretetet és érdeklődést tanúsítunk kirántuk, hogy egyelőre rejtély vagyunk a számukra. Alig várom már, hogy lelkipásztorokat küldhessünk mindenfelé Izraelbe, hogy még több szeretetet önthessenek ki erre a népre. Jézus ezt mondta. Úgy ragyogjon a ti világosságotok az emberek előtt, hogy lássák jó cselekedeteiteket, és dicsőítsék a ti mennyei atyátokat. Uram, kérlek segíts, hogy ne legyünk olyan keresztények, akikre, ha ránéznek az emberek, így kiáltanak. Na, ha ez a kereszténység, nekem ugyan nem kell. Uram, segíts nekünk úgy élni, hogy valóban mi legyünk a föld sója, amely szomjúságot ébreszt az emberekben Jézus Krisztusra. Isten áldjon benneteket és őrizzen, töltsön be szent lelkével és szeretetével, és vigyázzon rátok. Hadd értsük meg mindnyájan még jobban, hogy kicsoda is Isten, és mit szeretne tenni értünk. És hadd tudjunk mindenek előtt szeretetben járni. Jézus nevében. Amen.